Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, én Kál Bogdán vagyok, ez pedig itt az A-ból B-be, a Rádiókafé 98 városi közlekedéssel foglalkozó magazinműsora, és mint ahogyan azt az elmúlt hetekben a hallgatók megszokhatták, most is van vendégünk a stúdióban, aki nem más, mint Szabó Gábor, a Budapest Közút ZRT műszaki vezérigazgató helyettese. Szia Gábor, üdvözöllek a stúdióban!
Szervusz, és köszöntöm én is a hallgatókat.
A következő a helyzet. A Budapest Közút az nekem mindig egy picit ilyen misztikus, megfoghatatlan dolog volt, mert hogy sokat hallottunk róla, de nem nagyon vagyunk tisztában azzal, mivel foglalkozik. És hadd mondjam el, hogy az én első esetem, amikor találkoztam a Budapest Közúttal, az az volt, amikor beleszaladtam egy kátyúba, volt egy dupla durdefektem, kívtam a rendőrt, meg lefotóztam, és akkor elmentem másnap az ügyfélszolgálatra, hogy ugye valami kártérítés felé induljak el, és ott az ügyfélszolgálaton tájékoztattak arról, hogy miután a villamos sínen belül 30 cm volt a kátyú, ezért ez nem a Budapest Közút ZRT hatásköre, hanem a BKV-jé. És akkor szembesültem azzal, hogy itt ugye nem minden tartozik mindenkihez, hanem ugye a város, mint a fellene osztva mindenféle paraméterek alapján. Szóval az első kérdésem az, hogy mi tartozik a Budapest Közút ZRT-hez? Miért felelős, mivel foglalkozik?
Olyan szempontból ez egy nehéz kérdés, hogy nem igazán lehet egyetlen egy bővített mondattal elmondani az egész tevékenységet, plusz azt, hogy ez hogyan oszlik föl az egész város területén. Lehet, hogy először egyébként inkább a területi felosztást kezdeném. Azt tudja mindenki, hogy a főváros az 23 kerületből áll össze. Azt néz elképzelni, sokan nem tudják, hogy a fővárosi önkormányzat az egy ilyen félig mellé, félig fölé rendelt helyzetben van a 23 önkormányzathoz képest, ami közútkezelés területén azt jelenti, hogy ami a forgalmi renddel kapcsolatos, tehát ami a járművezető, amit lát, jelzőtáblát, burkolati jelet, bármi közúti jelzés, tehát ami meghatározza neki azt, hogy merre, hogyan közlekedjen a városba, ez egész fővárosba, a fővárosi önkormányzathoz, és a fővárosi önkormányzattól szerződésbe kapott feladat alapján Budapest Közúthoz tartozik. Ezen kívül van maga az út, ami a felület, a járda, hogy az kátyús, nem kátyús, ez viszont olyan felosztásban van, hogy ami út a fővárosi önkormányzat tulajdonában van, és egyéb főbb utak, amit egy kormányrendelet határozott meg, azok a Budapest Közút kezelésébe vannak, az összes többi pedig a kerületi önkormányzatok kezelésébe. Erre egy nem 100%-os, de azért alapvetően egy ilyen 98%-os ökölszabály az, hogy ahol az ember azt látja, hogy tömegközlekedési jármű előfordul, vagy annyira nagyon nagy út, hogy városrészek közötti összekötetést teremt, ilyen például az alsó rakpart, ahol nincsen semmiféle tömegközlekedés, ennek ellenére a kezelése mégis itt Budapest Közút. Ami kerületi kis utca, az pedig jellemzően kerületi önkormányzatoknak a kezelésében van.
De ez ugyanakkor azt is jelenti, hogyha jól értettem, hogy a kerületi kis utcák végén kirakott közlekedési táblák, azok megint csak a Budapest Közúthoz tartoznak.
Amit mondtam, hogy a táblák, a legutolsó kis zsákutcának a jelzőtáblája is Budapest Közút. Tehát Budapest Közút dönt arról, hogy ez zsákutca vagy nem zsákutca, bár ezt az élet eldönti általában, de hogy meg lehessen állni, egyirányú legyen, merre legyen egyirányú, erről a Budapest Közút dönt a végén, Budapest Közút táblázza is ki, bár azt hozzá kell tenni, hogy az én 30 éves praxisomban végig ezt úgy gyakoroltuk, ezt a jogot, hogy ahol kerületi kis utca van, ahol a kerületi önkormányzat van kapcsolatban a lakókkal, ott minden esetben, ha nem jogszabályellenes, amit a kerület kér, akkor a kerületet megkérdezzük, kerület elmondja, hogy mit szeretne, és jogszabályoknak megfelelően azt ki is táblázzuk, és nagyjából az lép érvénybe.
Tehát ez alapvetően akkor ez egy operatív feladat itt ebben az esetben, és a döntési jogkört azt kvázi ilyen szívességi alapon
átadjátok. Szívességi alap.
Okay.
Tehát itt egy szakmai kontrollt gyakorlunk a kerületek felett.
Jó, mi a helyzet a napi operatív forgalomirányítási feladatokkal? Jelzőlámpák, dugók, baleset, bármi olyan, ami azonnali beavatkozást igényel, az kihez tartozik?
Az alapvetően Budapest Közúthoz tartozik, természetesen van a rendőrhatóság, akinek megvannak ezzel a megfelelő feladatai, de az, hogy mégis hogyan történik ennek az irányítása, van Kálvin tér közvetlen közelébe, onnan 150 méterre, névtelen utcának nevezett utcába egy a köznyelv csak BKV épületnek ismeri azt az épületet, miközben azért vannak benne más cégek is. Ebben kettő nagy darab forgalomirányító központ létezik. Az egyik az a tömegközlekedési forgalomirányító központ, tömegközlekedési diszpécserekkel, és ettől eltérő szinten van egy közúti forgalomirányító központ, ahonnan felügyeletet tartunk Budapest összes jelzőlámpája fölött. Ez most 1144 jelzőlámpát látunk. Ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy van egy olyan irányító terem, ahol van egy hatalmas kvázi tévé, ami egész Budapest térképe látható. Rajta van az összes jelzőlámpás csomópont, különböző színekkel világítanak a csomópontok már, így jelezve, nagyon-nagyon egyszerűsítve a diszpécsereknek, hogy az működik-e a csomópont, kis hibája van, nagy hibája van, milyen egyéb problémája van. És akkor az, hogy hogyan működünk együtt a rendőrséggel, mert hogy más szervezettel, közvetlenül a mi diszpécsereink mögött ugyanabban a teremben egyébként ülnek a rendőrök is, tehát a rendőri diszpécserek, akik viszont tudják kín irányítani az utcán kín lévő közlekedési rendőröket is.
És akkor, ha jól gondolom, akkor, hogyha bármi probléma van, akkor ez valaki észreveszi, mondjuk nyilván, hogyha jelzőlámpával van a probléma, akkor az ugye rögtön látszik a térképen egy pirossal, és akkor elindul egy folyamat, amiben az van, hogy nézzük meg, mi a probléma, küldjünk ki oda egy fickót, szóljunk a rendőrségnek, hogy láthatóan ott komoly káoszt okoz, és küldjenek oda valakit, tehát hogy akkor van egy ilyen protokoll, ami végigfut a rendszeren.
Igen, úgy, hogy van a fővárosban 600 darab forgalomfigyelő kamera, amelyeknek a képei egyébként ezen a nagy falon két oldalt időszakosan váltakozva megjelennek, tehát 600 helyről vizuális információval is rendelkezik a diszpécser, úgyhogy ha valóban azt érzi, hogy probléma van, akkor azt ki tudja akár vetíteni nagyméretbe is a képernyőre.
És mi a dolognak a sebessége? Tehát, hogyha ugye itt az ember mindig akkor fut bele ezekbe a kérdésekbe, amikor ténylegesen találkozik egy problémával, tehát van egy nagyobb vagy egy közepes méretű kereszteződés, nem működik a lámpa, vagy totál sötét, vagy sárgán villog, és akkor ott valahogy átverekszi magát az ember, az nyilván fokozott óvatossággal, de meg lehet oldani, és akkor ugye van olyan, hogy délután jövök haza a munkából, és még mindig ez a helyzet. Tehát, hogy ez mitől függ, hogy ezt mennyi időn belül lehet megoldani?
Már ugyanez a helyzet alatt mit értesz?
Hát, hogy ugyanúgy, vagy sárgán villog, vagy sötét a lámpa. Tehát, hogy eltelik x óra, és még mindig azt lehet látni, hogy nem oldódott meg a probléma. Mi lehet az oka egy ilyennek?
Hát a probléma megkezdése, tehát a probléma detektálása, és utána a probléma okának az elhárítása az elég gyorsan meg szokott kezdődni. Aztán az, hogy ez folyamat hogy ér véget, az kérdéses. Tehát azt tudjuk, tehát a jelzőlámpás beavatkozás az nagyon gyorsan meg tud valósulni, hiszen a jelzőlámpáink úgy vannak kialakítva, hogy számtalan program van benne a berendezésben, tehát hogyha van valami rendkívül forgalmi esemény, amit észlel a diszpécser, onnan ki tudja választani, hogy arra a helyzetre milyen adott más programot kell bekapcsolni, mint ami egy normál hétköznapi, vagy normál hétvégi, tehát ugye egyébként aminek abban az időben működnie kellett volna. Hogyha rendőri beavatkozás szükséges, akkor így a kameraképek alapján a mi diszpécsereink mögött ülő rendőrdiszpécserek azonnal tudják értesíteni a rendőrségnek az illetékes egységeit, de akár egyébként tűzoltóságot mentő bármit el tudunk innen bentről érni, és elég nagy gyakorisággal ezt meg is szokták tenni a kollégák. A jelzőlámpás hiba elhárításnál a közvetlen életveszély elhárítás, tehát hogyha valahol leszakad egy jelzőlámpa, és lóg be mondjuk a forgalmi sáv fölött másfél méterrel, és az a veszély, hogy bármikor neki megy egy járművezető, ennek a hibának az elhárítása ez 0-24, tehát ugye ez erre mindig van készenléti ügyelet a jelzőlámpás szakcégnél, akivel szerződésben vagyunk. A komolyabb hiba elhárítás, tehát amikor elmegy sárga villogó üzemmódba egy berendezés, akkor valószínű valami műszaki hiba van. Erre reggel 6-tól este 10-ig van hétköznap folyamatos rendelkezésre állás. Hibájtás megkezdődik, ennek elég szoros határidejei vannak, úgyhogy három különböző szintcsoportra vannak beosztva a berendezések, és kategorizálva vannak a hibák is, és ettől függ, hogy melyiknek mi a hibájtási ideje, ami főleg olyankor akkor jön, tehát olyankor játszik szerepet ez a kategorizálás, amikor van mondjuk egy orkánszerű vihar, főleg, hogyha jégesővel, tehát hogy esővel van, nagy mennyiségű csapadékkal, ami a föld alatti kábeleknél beázás zárlatot tud okozni, akkor kategorizálni kell a hibákat. Amikor viszonylag békés időjárás van, akkor azért sokkal hamarabb sor szokott kerülni a hiba elhelyítésre, de az, hogy mennyi idő alatt hárul el a hiba, az egyébként függ a mértékétől is, mert hogyha mondjuk egy nagyon régi jelzőlámpás csomópontnak a kábelei áznak el teljesen mondjuk a föld alatt, az, és főleg, hogyha belvárosba, ahol a kábelvédőcsövek nagyon tele vannak kábelekkel, akkor ott egy újra kábelezés akár napokat is, van olyan egyébként, hogy akár két hetet is igénybe tud venni, mert annyira nehezek a körülmények, és annyi minden mást, kábelt is mozgatni kell, sajnos.
És az, hogy különböznek a kereszteződésekben levő kábelezettségek, az nyilván a korukból fakad, hogy milyen régiek azok, milyen idősek, mikor lett telepítve, az, hogy azoknak van egy élettartalma, és azt mondja a közút, hogy hát most már 20 éves itt a kábel, akkor akár elromlott, akár nem, de ott kell egy felújítás, és megelőzve azt, hogy beázzon, és ebből nagyobb probléma legyen, be vannak tervezve ezek az újítások.
Én eddigi külföldi tapasztalataim alapján úgy tudom, hogy nálunknál lényegesen gazdagabb államokban, országban sem történik ez így, hogy 20 évente hozzányúlnak a kábelekhez. De egyébként csak, tehát a legrégebbi jelzőlámpáink, tehát ami kábelben van, az mondjuk ilyen 1970-es évekből származhat. A legidősebb forgalomirányító berendezésünk pedig idősebb már 30 évesnél. Ezek utcán lévő ipari számítógépek, kész csoda, de működnek és stabilan működnek. Tehát a jelenlegi anyagi helyzetben azért egy picit működik az a mentalitás, hogy ami működik, ahhoz ne nyúljunk hozzá, hiszen azt is tudjuk, hogy akinek volt esetleg régi autója, azt tudja, hogy csak azért, mert már egy picit kopottas a régi kábel kívülről, nem biztos, hogy neki el cserélni, mert hogyha egy helyen megbontja, akkor könnyen úgy járhat, hogy gyakorlatilag nullára le kell bontani az egészet, és nulláról újraépíteni. Erre nincsen forrásunk sajnos.
Oké, viszont most ugye mondtad, hogy ezek alapvetően elég régi dolgok is vannak, hát kvázi informatikai, meg elektronikai szempontból, miközben ugye a diszpécser központban minden kereszteződést láttok, ami azt jelenti, hogy azért valamiféle hozzányúlás csak volt az elmúlt pár évtizedben, mert hogy be kellett kötni a rendszerbe, vagy ez mindig is be volt kötve a rendszerbe, és mindig is volt egy diszpécser központ, ami látta, hogy az a jelzőlámpás csomópont éppen milyen státuszban van?
Hát akkor válaszok a második részére, tehát valamiféle diszpécser központ mindig is volt, de mondjuk az első központban lévő monitor az nem volt sokkal nagyobb egy Junos TV-nél. A mostani az meg 3x4 méteres a kivetítő falunk. Mindig, tehát amikor valami újat létesítünk, vagy valami régit felújítunk, akkor azt mindig a kor színvonalára hozzuk értelemszerűleg. És ezt nagyon kevesen tudják egyébként, és nagyon sokan elcsodálkoznak azon, hogy például egyes területen mennyire élenjáró volt Budapest. Tehát a jelzőlámpás alvállalkozónk például éppen most nyújtja be referenciáját egy amerikai városba ledesítés témakörben, ugyanis egy amerikai város elhatározta, hogy az összes közlekedési jelzőlámpáját LED fényforrásúvá alakítja át a korábbi 80-as százas izzókról, és erről kell referenciát benyújtani. Unex-nek hívják most a vállalkozónkat, az elődje a Siemens ZRT volt, a Siemens 2006 és 2008 között végezte Budapesten ezt a teljes ledesítést. Tehát Amerikában egy picit csodálkozva néztek, hogy egy több mint 15 éves referenciát tud benyújtani a cég, hogy már akkor itt Európában volt ilyen város. Egyébként akkor az 1 millió fölötti városok között Budapest a második volt, ahol teljesen ledes lett a jelzőlámpás irányítás. A LED-es technológiának megvan az az előnye egyébként, hogy tehát a kevesebb áramfogyasztás mellett, hogy stabilabb is. Nagyon érdekes, hogy folyamatosan növekvő jelzőlámpás állomány mellett egyébként ennek a minden kis részletre odafigyelő, a rendelkezésre álló nem végtelen forrást nagyon célzottan jó helyre fordítva, azért azt tudjuk elérni, hogy mondjuk az elmúlt 20 évben 850-ről 1140-re nőtt a jelzőlámpás kötelező berendezések száma, miközben az évi meghibásodások száma a felére esett vissza.
És gondolom, hogy az áramfogyasztásban is egy hasonló tendenciát lehet látni. És ahogy haladunk előre az időbe, és jönnek az újabb, meg újabb ledes fényforrások, akkor még lehet további megtökletést elérni, vagy az volt a nagy váltás, hogy a hagyományos izzókról átmentünk a ledre?
Igazából az volt a nagy váltás, hiszen akkor történt meg az, hogy 80 wattról 7 wattra esett. Most vannak ugyan már 1 wattos jelzők is, aminek már egy picit ott van egyébként a problémája, hogy különböző ellenőrző rendszerek vannak beépítve a jelzőlámpába, tehát hogy érzékeljék azt, hogyha például kiég egy izzó, ezek viszont áramátfolyást mérnek.
Túl kicsi a fogyasztása.
Ez már annyira kicsi, hogy egy 1 wattosnál nagyon érdekes, hogy egyébként itt már nem az áramfogyasztást kell, hogy mérjék, hanem egy optikai ellenőrző szenzor kell, ami azt nézi, hogy
világít vagy nem.
Világít-e.
Értem. Jó, ez eddig nagyon szuper volt, és nagyon érdekes. Rengeteg kérdés maradt még bennem, de most egy kis zenével megszakítjuk az adást, és aztán jövünk vissza, maradjatok velünk.